Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egymás után jönnek ki az újabb és újabb közvéleménykutatások. A független intézetek biztos Tisza, a kormány közeliek biztos Fidesz előnyt mutatnak ki. A kettő közül az egyik azonban nyilván nem lehet igaz. Valaki hazudna, de mi a célja vele? Következő témánk, hogy eközben menetrendszerűen durvul a választási kampány. Magyar Péter ma arról számolt be, hogy a Vác közeli Rádon reggel rátámadtak a Tisza képviselőjelöltjére és a párt önkénteseire. A kihívott rendőrség másfél óra múlva érkezett meg, a Hír TV szinte azonnal. Micsoda véletlenek vannak? Még mindig választási kampány, méghozzá egy érdekes javaslat vagy kérés a Tisza részéről. A párt ugyanis azzal fordult támogatóihoz, hogy mivel nem állnak mögötte állami propaganda, milliárdok, sőt százmilliárdok, nem igen lesznek óriás plakátjaik sem, nincs közpénzből finanszírozott hatalmi reklámgépezetük, ezért csak az emberek, a polgárok tudnak tenni érte. Mégpedig azzal, hogy esetleg felajánlják ablakukat, erkélyüket, kerítésüket vagy kertjüket egy-egy Tisza molinónak vagy plakátnak. Vajon ezzel a javaslattal, kéréssel mire jut a Tisza? Mennyire lesznek az emberek megingathatatlanok, bátrak, vállalkozó szelleműek, hogy egyértelműen kinyilvánítsák, ők bizony a Tisza támogatói, és beazonosíthatók is lesznek rögtön a fideszesek számára, hogy na, itt van a célpont. Ha megtámadják a Tisza képviselőjelöltjét, vajon kell-e félnie emberek ezreinek, tízezreinek, esetleg százezreinek, hogy rájuk is zúdulhat a fideszesek haragja. Minden esetre a kezdeményezéshez mit szólnak? És ahhoz mit, hogy a mai kormányinfón Gulyás Gergely miniszter azt állította, hogy a Szőlő utca ügyében egyetlen olyan bejelentés sem volt, amelyet nem vizsgáltak ki, a kormánynak pedig ezzel nem volt teendője. Hát minden esetre volt rá több mint 13 éve, és mégse tett semmit. Most viszont van teendő, nevezzük ezt a teendőt botrány elhárításnak, és vajon sikerülni fog? Mi a véleményük továbbá arról, hogy Gulyás Gergely hajlandó lenne vitázni Magyar Péterrel? Szabad-e belemenni ebbe a csapdába, már csak azért is, mert Gulyás Gergely többször is leelmebetegezte, lehülyészte Magyar Pétert, ezek után érdemes-e, szabad-e, lehet-e kiállni vele vitázni, de főképpen azért, mert Magyar Péter nem Gulyás Gergely kihívója, hanem Orbán Viktoré. Vagy lesz Orbán-Magyar vita, vagy ne legyen semmilyen? Mit gondolnak aztán arról, hogy Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter, azt mondta, az ő miniszterelnöke szétrúgta volna a seggemet, idéztem tőle, Lázár Jánoshoz hasonlóan ott hagyom a miniszteri feladatomat, és csak kampányolni járok. Az ő miniszterelnökét egyébként Gyurcsány Ferencnek hívták, Juhász Ferenc pedig egyéni képviselő és képviselőjelölt is volt Tiszavasváriban. Mellesleg Ázár még csak az sem, ő úgy általában fog kampányolni, nyilván a Fidesz lista egyik vezető helyéről, de a minisztériumban ezek szerint nem fog bejárni. Jobb is. És végül beszéljük meg, hogy Ungár Péter országgyűlési képviselő, az LMP társelnöke a választás után távozik a politikából, a közéletből, és a gyerekvédelemben kíván dolgozni. Követhetnék őt mások is? Vagy nem igen lett volna más esélye más módon a politikában maradni? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, hogyha én lennék, akkor...
Ön lenne.
Bemutatkoznék. Mindenkinek szépet és jót. Kohut Mihály vagyok, és ha megengedi, akkor egy bibai gondolattal kezdeném.
Igen.
Ha jól emlékszem, de ez csak a gondolat, nem a teljes idézet, egy ember fölvállalja tetteit és tetteinek következményeit. Hozzátenném azt is, hogy a politikus is emberből van. Nem véletlenül kezdtem ezzel. Ugyanis én egy felelős állampolgár vagyok a felelőtlen parlamentért, már beszéltünk egy párszor erről, és én az egyetlen megoldást látom erre a mostani választási kampányra, hogy el kellene ismertetni azt, hogy nincs, tehát az alaptörvény sem.
Nem áll a rendőrök.
Nagyon jó.
És kérlek, gyalogjönök
ide. Örület. Buszon vagyok, és annak a háttér hangja hallottuk.
Hát akkor a nép hangjait halljuk, ennyi.
Így van, így van. Ha megengedi, akkor én itt is elmondanám, hogy az én telefonszámomat nyugodtan adják ki.
Nincs szándékunkban. De mondja, hogy mit szeretne mondani.
Már is mondom, pont erre akarok kitérni. Én, mint egy egyszerű magyar állampolgár, kihívnám bármely politikust a parlamentből ezzel a témával kapcsolatban. Mert ugye tényleg az alaptörvény semmis, ezt már ugye Dobrev Károly is mondta, hogy majd ha nyernek, és a Magyar Péter is ugyanezt mondta, hogy ha majd ha nyernek, akkor elismerik azt, hogy semmis. De az már késő. Mert hogyha ezzel a technikával jutunk el a választásig, azzal azt ismerjük el, hogy az összes NER által hozott szerződéseket és egyebeket elismerjük. Halló?
Igen, többször beszéltünk erről, hogyha igen, most igen. Azt mondanák, hogy nem ismerünk el semmit, azzal hatalmas bizonytalanságot okoznának, nem csak jog bizonytalanságot, de az emberekben egyéni bizonytalanságot is, hogy micsoda felfordulás lesz itt.
Hát nem biztos. Következő, mi vagyunk körülbelül 3000, de ez nagyon kevés. Egyetlen egy olyan parlamenti képviselőnek ki kéne állnia, de fölvállalta, Magyar Péter is fölvállalta, de az, hogy tényleg semmis. Ezekről rengeteg dokumentumom van. Mert hogyha ezzel az ütemmel megyünk, akkor tényleg elismerjük az összes átírt törvényeket, mert át van írva a rendőrségi törvény, a honvédségi törvény, és ebből a legveszélyesebb a rendőrségi törvény, meg a honvédségi törvény. Ilyetről már nem is akarok beszélni. A rendőrségi törvény engedélyezi az éles fegyver használatát, már most, át utána lehet nézni. A honvédségi törvény meg az van, hogy bevethető a honvédség zavargásuk esetén.
Igen, értem az összes agályát, csak azzal, hogyha előre azt mondja az ellenzék, vagy magyar, vagy a DK, vagy mások, hogy nem ismerjük el egyetlen olyan döntő törvényi változtatás sem, az alaptörvénytől kezdve a kétharmados törvényekig, amelyek meggátolnák a demokrácia helyreállítását, akkor azzal ugyan nagyon szép bemutatnák, hogy mit szeretnének, csak éppen az embereket zavarnák meg a választás előtt. Plusz olyan információkkal, plusz olyan ügyekkel terelnék őket, amelyekhez nem értenek, és csak azt mondják, hogy hű, mi lesz itt.
Más is mondom, a következő, hogy ezt meg lehet oldani szépen, mert akkor automatikusan létrejönne, illetve újra életbe lépne az amúgy is nem megszüntetett alaptörvény, egy pillanat csak leszállok. Nem baj. Oké. Halló.
Sikerült?
Na, sikerült leszállnom, igen. Tehát akkor ezzel nem is visszatérve. Ki kellene állni, azt kell mondani, hogy kérem, mi önök nélkül nem tudjuk megoldani, mi azért maradunk.
Na, úgy látszik, akkor ez itt technikailag is nehézé vagy lehetetlenné vált, sajnálom. Közben sem, vagy előtte se volt könnyű, akár a buszon, akár leszállás közben. A lényeg az, hogy igen, a hallgató már többször mondta azt, hogy az alaptörvény semmi, és ezt ki kellene mondani, ennek szellemében kellene politizálni és kampányolni. Hát nem lenne könnyű, vagy nem lenne könnyebb, mint a mostani helyzet. De itt van Tóth Zoltán választási szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És akkor csak egy mondatban, ha reagálna erre a igen, hallgatói fölvetésre, hogy az volna szerint a helyes, ha az ellenzék mondjuk vezető pártjának elnöke Magyar Péter azt mondaná, hogy az alaptörvény semmis, ezek a kétharmados törvények, amelyek megnehezítenék a demokratikus helyreállítást, azok is semmisek, és akkor legalább a választó tudja, hogy mire számíthat és hogyan, és könnyű is lenne egy választási győzelem után helyreállítani mindent, hiszen azok a törvények nem békjóznák meg a következő kormányt. Kimondani ki lehet, de meg is lehetne csinálni?
Nem lehetne megcsinálni, hiszen a törvény kimondja, hogy az országgyűlési képviselői megbízatás érvényességéhez szükséges az eskütétel, márpedig az eskütétel alapja az, hogy van alkotmány, tehát nem lehet, vagy alaptörvény, tehát nem lehet azzal kezdeni a működést, hogy ezt hatályon kívül helyezem, mert akkor nincs mire esküt tenni, és nem kezdhetik meg az országgyűlési képviselők a tevékenységüket.
Na, ez egyszerű és világos volt. Úgyhogy köszönöm, hogy ezzel ezt a tovább gondolkodást is leállította. Aztán később sok mindent lehet remélhetőleg kezdeni az alaptörvényen.
A kormányozó hatalom az egy, tehát a képviselőházat, az Magyar Országgyűlést jelentő egykamarás parlamenté, neki kell arról szabályt alkotni, hogy akkor a jövőre nézve, nem a választásokig terjedő, hanem az azt követő időre, hogyan kíván élni az alkotmányozó hatalommal. Egy kamara, két kamara,
igen, és
alkotmányozó nemzetgyűlés, sok igen, megoldás lehetséges.
Igen, de igen, de örülök, hogy rögtön tudtunk, hogy tudott ön reagálni erre a hallgatói fölvetésre. Nyilván nem is egyedül van a hallgatónk, akik azok között, akik ilyenekben gondolkodnak, mert az ember keresi a megoldásokat.
Szabad.
Persze, persze.
Előre gondolkodni szabad.
Hogyne. Amiről viszont kérdezni akartam, az két dolog, ami az elmúlt napokban fölvetődött, ugyancsak a hallgatóink részéről. Az egyik, hogy, és ezt nem először hallom, hogy a Tisza hivatalos neve Tisztelet és Szabadság pártja. És néha így is nevezik saját magukat, bár általában a Tiszát használják. Milyen néven kell indulnia a Tiszának a választásokon? Egyáltalán milyen néven indult a 24-es európai parlamenti, illetve részben önkormányzati választáson? És ha ez nem a Tisza volt esetleg, hanem a Tisztelet és Szabadság pártja, ez mennyiben zavarhatja meg a választót?
A párt kezében van, a párt nevének a megadásáról, illetőleg a rövidített név használatáról. Uh-huh. Tehát a törvény csak azt mondja, hogy a nyilvántartásba be kell jelenteni a párt teljes nevét, és ez pedig megegyezik azzal, amit a párt bejelentett a bírósághoz, a nyilvántartásba vétel céljából, és be kell jelentenie a pártnak a párt rövidített nevét, amelynek szintén meg kell egyeznie azzal a rövidített névvel, amelyet a párt bejelentett a bírósági nyilvántartásba. Tehát itt a döntő pont az, hogy mit vett a bíróság a párt bejelentése alapján teljes névnek és rövidített névnek.
Vagyis ha a Tisza párt a Tisza párt nevet akarja használni, akkor nyugodtan megteheti.
Így van.
És akkor
módosítani kell az ő bírósági nyilvántartásokat, amihez ilyen tartalmú kérelmet kell benyújtani.
Igen, de emlékeim szerint a 2024-es júniusi választásokon is Tisza néven indultak, tehát feltehetően megtették.
Igen, ez ügyben, hogyha a hallgatóknak kétségei vannak, akkor javaslom a Tisza párthoz forduljanak, hogy akkor milyen
hogy
nevet jelentettek.
Ne felejtsék el bejelenteni a rövidített nevüket.
Így van, igen.
A másik az egy fokkal bonyolultabb kérdés.
Igen.
Mégpedig a külföldön élő magyarok, akár határon túli magyarok, akár a külföldre távozott, külföldön dolgozó, vagy külföldön letelepedett magyarok szavazási joga és lehetősége. Tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban hosszú ideje viták folynak, nem is egyformán ítélik meg a külföldön élő magyarok szavazatának a módját, lehetőségeit, különféle lehetőségek vannak, és különféle korlátok. Mik ezek, és mi kire vonatkozik?
Az első dolog, amit világossá kell tenni a választópolgárok előtt, hogy az előző országgyűlési választáson ezügyben a Fidesz egy hamis kampányt folytatott. Azt mondta, hogy mindenki, aki külföldön él, és nem határon túli magyar, annak el kell mennie a követségre szavazni. Ezzel szemben a határon túli magyaroknak van joga levélben szavazni. Na ez egy politikailag egy hamis kampány volt, mert a törvény nem is ezt tartalmazta, de mivel még az ellenzéki pártoknak sem volt képviselő vagy szakértője, aki fölfedte volna ezt a hazugságot, ezt a nyílt című hazugságot, hát így mindenki belenyugodott. Na most nézzük először a határon túli magyarok szavazását. Az első dolog, ugye, hogy sok olyan határon túl, tehát a tömbben élő magyarok, Szlovákia, Ukrajna, Románia, esetleg...
Szerbia, Vajdaság, igen.
Így van. Az ott élő magyarok közül vannak egyesek, akiknek van magyarországi lakó vagy tartózkodási helyük. Ezek az embereknek joga volt arra, hogy átjöjjenek Magyarországra, és itt a lakóhelyük, a magyarországi lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük alapján szavazzanak.
Vagy ha nem volt ilyen állandó tartózkodási helyük, vagy lakcímük, akkor valamilyen csoda folytán egy-egy határmenti településeken több száz embernek lehetővé tették, hogy bejegyeztessék oda a lakcímüket, és jöjjenek át szavazni, mert akkor mindjárt két szavazatuk is lehet. Egy-egy pártra, a másik pedig egy jelöltre, a körzeti jelöltre.
Pontosan. Na most ilyenek egyébként még Budapesten is voltak.
Uh-huh.
Nem csak a határ mellett. De hogyan szervezték ezt meg? Úgy, hogy a határon túli magyar civil szervezetek egy részének, már akik ugye politikailag közel álltak a Fideszhez, töménytelen pénzt adott a Fidesz annak érdekébe, hogy megszervezze ezt a fiktív lakóhelyen való szavazásnak a lehetőségét, és akkor buszoztatták az embereket ide a szavazás napján. Na most ugye ez előbb-utóbb kiderült, ezért a Fidesz kitalálta, hogy az ilyen nem lehet büntetni a fiktív lakóhelyen való tartózkodást, ami egyébként addig okirathamisításnak minősült. Tehát ezek a civil szervezetek büntetlenül szervezhették a Magyarországra való beutazást. De ennek az óriási akciónak az ellenére nagyon sok olyan új magyar állampolgár, ezt azért nevezem így, mert ugye a gyorsított eljárásban kapták vissza az állampolgárságukat sokan ezen a területeken, ők levélben szavazhattak. Na most a levélben szavazást ugyanezen civil szervezetek úgy szervezték meg ezen a területeken, hogy kimentek, és a vasárnapi ebédelés közepette adták át a levélcsomagot, és segítettek szavazni például az Erdélyben élő magyar családoknak. És közben megemlítették, hogy ja, hát ugye van iskolakezdési támogatás, van családtámogatás, van a kis és középvállalkozók számára is támogatási lehetőség.
És van valaki, aki mindehhez megadta megfelelő felhatalmazást, pénzt, egyebet, és ezt a valakit véletlenül Orbán Viktornak hívják, a pártját pedig Fidesznek. Hogy mindenki értse.
Így van. És ez meg is történt, hiszen ugye az érvényesen leadott szavazatok 95%-a így módon a Fideszre érkezett be. Ha most
mármint a határon túli területekre. Igen. Igen. Annyit még ehhez, hogy igen, ezek a levélszavazatok a határon túliaktól, ezek ugyanúgy számítottak, mint mondjuk egy pártlistára leadott szavazat Magyarországról, tehát egy olyan magyar állampolgártól, aki a határokon belül él, vagy egy másfajta kalapba kerültek?
Nem, az országos pártlistára leadott szavazatoknak minősültek, és így, bár ez a szakértő között vitatott, hogy egy vagy két mandátumot eredményeztek-e, egyet garantáltan, és még egy felett biztosan, de hát ugye ahhoz akkor nyilván másodnét is kellettek szavazatok.
Értem, mert valami 200 valahány ezer, úgy emlékszem, ez szavazat érkezett, és akkor ez hozzáadódott a többi pártra leadott voksoz.
Na és akkor nézzük a külföldön élők szavazást. Ugye ők abba a tévedésbe lettek bevezetve, hogy ők nekik el kell utazni a konzulátusra vagy a nagykövetségre szavazni. És ezért nem éltek a szavazás jogával. Azonban a Tisza párt megjelenésének politikai hatására talán néhány becsületesebb lelkű ember a Nemzeti Választási Irodába hát elkezdte feszegetni, hogy de hát ők is szavazhatnának a külföldön élők közül azok, akiknek nincs magyarországi lakcíme. És be is módosították ezügybe a Nemzeti Választási Irodára vonatkozó szabályokat, és ma már ők is hirdetik, hogy bizony annak a külföldön élőnek, akinek nincs magyarországi lakóhelye, azok szavazhatnak levélbe.
Most mit kell nekik ehhez tenniük?
Ehhez regisztrálniuk kell, és ez a regisztráció elektronikusan is történhet, mégpedig úgy, hogy a Nemzeti Választási Irodának a honlapján van egy ilyen fül, rá kell menni, és ott a dokumentumot ki lehet tölteni, és egy kérelmet kell benyújtani ahhoz, hogy valaki fölkerüljön a külföldről levélben szavazók nyilvántartásába.
Ezek szerint valaki, aki elmegy Ausztriába dolgozni, de már föladta a magyarországi lakcímét, tehát nem itt él a papírjai szerint, az is nyugodtan levélben szavazhat, ugyanúgy, mint aki Argentínában él, és nincs magyarországi lakcíme, de magyar állampolgár.
Igen, szerkesztő úr nagyon pontosan idézi ezeket a szabályokat, és aki ezt a regisztrációs lehetőséget betartja, az levélben szavazhat. Igaz, neki is csak egy szavazati joga van, nem kettő, mint ugye a többségi magyar állampolgároknak, mert ők pártlistára is és egyéni választókerületre is szavazhatnak. Levélben szavazni csak pártlistára lehet.
Ellenben azok a mondjuk nyugaton dolgozó magyarok, és biztos ők is több százezren vannak, akik megtartották magyarországi állandó lakcímüket, ugyanezt nem kérvényezhetik. Tehát ha van magyarországi lakcímük, akkor hiába regisztrálnak, arra nem alkalmasak, vagy nem vehetik igénybe ezt a lehetőséget, hogy ők levélben csak pártlistára szavazzanak, hanem nekik valóban fizikailag el kell menniük egy-egy kijelölt szavazóhelyre.
Így van, így van. Na most a párfordulás azért itt is megtörtént, mert a Nemzeti Választási Iroda addig gyomrozta a külügyminisztériumot, amíg növelték a szavazás céljára kijelölt nagykövetségi vagy konzulátusi irodahelységek számát. Tehát ezt figyelemmel kell kísérni, hogy az új lista szerint hol lehet személyesen szavazni. Azonban, mivel már több külföldön élő magyar civil szervezet hívogatott engem, ezért azt tudom, hogy már előre közlik a külföldön élő és személyesen a követségeken vagy a konzulátusokon szavazni kívánókkal, hogy hát bizony nagyon kicsi a helység, majd ezt azt nyilvántartásba vesszük, akik beférnek, de akik nem férnek be, hát azok meg így jártak. Tehát erre külön ügyelni kell, nem csak a külföldön élő magyar civil szervezeteknek, hanem szerintem a magyarországi pártoknak is, hiszen ott potenciális szavazóik lehetnek.
Meddig jelölhetnek ki szavazóhelyiségeket a kormány részéről külföldön? Tehát van ennek valamilyen törvényi határideje, hogy mondjuk április 11-ig is ki lehet jelölni, vagy a kampány megindítása, hivatalos megindítása napjáig?
A kampány megindításáig, ezért ezt minél előbb noszogatni kéne a külügyminisztériumot, hogy növelje meg ezeknek a számát.
Hiszen itt végül is...
Egyébként ma jelentek meg ezek a határnapok konkrétan, ami szintén a Nemzeti Választási Iroda honlapján elérhető, az ennek a neve, hogy határidők, határnapok.
Tehát, hogyha az ellenzéki pártok, de akár a szavazók maguk elkezdik a kormányt sürgetni, hogy ne csak, mondjuk ne csak három helyen legyen Nagy-Britanniában, hanem esetleg 30 helyen, vagy Németországban, hiszen nagy országok, sok magyar él ott, akkor talán előbb-utóbb a kormány, ha nem is 30-at, de 10-et felállít, bár ez pénzbe kerül, de megnöveli a lehetőséget a részvételre.
Hát ahhoz a 16 milliárdhoz képest, amit itt a kormány hirtelennyébe el akar költeni választási célra, hát annak ez kis hányadát
teszik. Köszönöm szépen Tóth Zoltán választási szakértőnek. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Bolgár úr, egy dolog rendkívül izgat, és nem hagy nyugodni a Szőlő utcával kapcsolatosan a Zsolti bácsi, hogy ki a Zsolti bácsi.
Igen.
Most, hogy a két fideszes államtitkár is érintett a Szőlő utcai botrányban, mint ahogy írta Jámbor András is, és a hírekbe, Fülöp Attila és dr. Soltész Miklós. Nem lehet-e, hogy a gyerekek félreértették, és nem Zsolti bácsi, hanem Zsolti bácsiról van szó?
Hát ezt nem tudom, hogy mit értettek félre, meg hogy egyáltalán a gyerekek mondták-e, vagy azok a Szőlő utcai gyerekek mondták-e a Solti, vagy Zsolti, vagy akármilyen bácsit. Ez bekerült a köztudatba, hogy pontosan honnan, kitől, ráadásul akitől először, az nem is budapesti intézményről tudott, hanem egy vidékiről. Szóval érdemes volna megtudni, hogy volt-e valóban Zsolti bácsi. Ha igen, akkor vajon ki lehetett az, de így elindulni, hogy...
Lehetne érteni, igen. Hogy Solti vagy Zsolti. Uh-huh. Úgyhogy csak ez jár az agyamba, hogy nem lehet esetleg egy félreértése és egy más hangzással mondták, hogy Zsolti.
Hát sok minden lehet, az is lehet, hogy János bácsi az illető, csak kifejezetten óvatosságból Zsolti bácsinak szólítatta magát, nehogy megtudják, hogy ő valójában János bácsi. Millió dolog lehet.
Ez csak egy ötlet, igen, volt, vagy egy gondolat. A másik, amit szeretnék még mondani, hogy a Molnár Csaba ugye feltételezi, hogy a Hán Endre hát úgymond csalt, és a 20% a Molnár szerint, a Molnár Csaba szerint a baloldali érzelmű emberek. Na most azt tudni kell, hogy nagyon sokan az ismeretségi körömben, és valamikor én is DK-ra szavaztam, egyértelműen mindenki azt mondta, hogy ahogy szavazott Tiszára, függetlenül, hogy nagyon szimpatikus is lett Magyar Péternek a munkássága, mert nagyobb esélye van leváltani a rendszert. És ezért az a bizonyos 20% baloldali valószínű még érzelmileg megvan, de sokkal okosabban választják, hogy a rendszerváltásra a Tiszára szavaznak.
Hát egyrészt önnek teljesen igaza van ebben, másrészt hát Molnár Csaba ránézhetett volna, nem is kellett ránéznie, tudta ő ezt fejből is, hogy mi történt 2024 júniusában az európai parlamenti választáson, amikor nem csak a DK, hanem az MSZP és a Párbeszéd együtt indult az európai választáson, és még a 10%-ot sem érték el hárman.
A másik, úgyhogy nagyon-nagyon nem szép dolog ez most a Hán Endrével szemben, úgyhogy nagyon sajnáltam valamelyik nap. Csak ennyit akartam mondani.
Tegnap történt, és még egy dolgot, ha már ezt szóba hozta, én ma ezt nem vettem elő, de hát itt van velünk, és tényleg megzavarhatott sok embert, ez segít a DK-nak? Szóval feltételezem, hogy Molnár Csaba azért...
A kereset is elveszíti.
Hát nekem is az az érzésem, hogy ez politikailag nem lehetett még nekik sem jó vagy segítő, mert...
Abszolút kontraproduktív, és azt a kevés szavazatot is, ha lehet, hogy nem 1%, hanem 3, 4, vagy 2, de még abból is nagyon, akikkel beszéltem, hasonló gondokkal, mindenki azt mondta, hogy fel van háborodva emiatt.
Igen, hát azt nem értem, hogy hát van olyan közvéleménykutató, független közvéleménykutató, amelyik akár a bejutási küszöb környékén, vagy kicsit fölötte is méri a DK-t, hát miért nem azt mondja, hogy nagyon nem tetszik nekünk a medián, és sajnálom, hogy ezt mérték, viszont itt van az X, az Y és Z, az meg annyit.
Jó, hát függetlenül ez most nagyon-nagyon nem tett jót, és szerintem azt a keveset is, ami biztos, hogy 5% alatti, azt is el fogják veszíteni. Köszönöm szépen, Bolgár úr.
Köszönöm, hogy jelentkezett. Viszont hallásra. A telefonnál pedig Csárdi Antal, független országgyűlési képviselő, aki azonban volt LMP-s képviselő is. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És ha jól emlékszem, olyan 1¼ évvel ezelőtt lépett ki a pártjából?
Ez így van, ez tavaly előtt most már, bocsánat, tehát hogy
24
szeptemberében.
Igen, igen. Na, és hát azért gondoltam, hogy megkérdezzük önt, mert az LMP-ben máig jelenlévő és az LMP egyik társelnöke, Ungár Péter közölte most a HVG-vel, hogy abba adja a politizálást a választás után, és elmegy a gyerekgondozásba, a gyerekvédelembe dolgozni. Ön pedig, ugyancsak emlékeim szerint, azért lépett ki az LMP-ből, mert azt nehezményezte, hogy éppen Ungár Péter Rogán Antallal egyeztetett a 24-es választások előtt, elsősorban nyilván Budapest, a budapesti önkormányzati választásokkal kapcsolatban. Mi volt ez az ügy annak idején? Biztos, hogy sokan homályosan emlékeznek rá, de ön meg pontosan.
Ugye a kezembe került egy olyan dokumentum, ami egyértelműen igazolta azt, hogy egyeztetés zajlik Ungár Péter és Rogán Antal között. Ami azt gondolom, hogy elfogadhatatlan egy ellenzéki párt, és különösen a jelenlegi kormánypárt között, és azt gondolom, hogy az volt a legkevesebb, hogy én tartva magamat a választási ígéreteimhez, tartva magamat az eredeti erkölcsi vállalásaimhoz, én elhagytam az LMP szervezetét. Én azt hiszem, hogy sokat beszéltünk erről, és ugye ön úgy fogalmazott, hogy Ungár Péter bejelentette, hogy abba hagyja a politizálást, de ha igazándiból belegondolok, akkor igazándiból ő az önkormányzati választást követően már kicsekkolt a politikából. Ami nekem azért fájó, mert hogyha visszagondolunk, akkor még 24 nyarán mi érdemben fölléptünk az akkumulátorgyárak ellen, lezártuk a Gödi akkumulátorgyárat, és nagyon sok olyan ügyet engedett el az LMP az ilyen félig létezése okán, mint például az ingatlan mutyik, ami a fővárost folyamatosan jellemzi. Ugye itt gondolok egyrészt például a belügyminisztérium épületének az értékesítésére, vagy gondolok például arra az egészen döbbenetes ingatlan bútyira, ami az 5. kerületben jelen pillanatban is tart, és ezzel kapcsolatban egyébként perben állok én magam a 5. kerületi önkormányzattal. Tehát összességében azt gondolom, hogy úgy lehet ezt összefoglalni, hogy Ungár Péter már rég kicsekkolt a politikából. Ha megnézzük egyébként a parlamenti statisztikákat, akkor lehet látni, hogy Péter már nem szólhat föl az elmúlt másfél évvel egyetlen egyszer sem a parlamentben. És én azt hiszem, hogy nem erre kértünk, és nem erre kaptunk felhatalmazást.
Uh-huh. Tehát egyrészt ön akkor lebuktatta őt, másrészt a párt, az LMP megbukott az önkormányzati választásokon, meg hát az európai parlamenti választásokon is, tehát kétszeres bukás volt ez. Ezek után mit kellett volna tennie? Ennek ellenére azt a hátralévő majdnem két évet ki kellett volna használni. Jó, jó, hát vesztettünk, de én a fontos ügyeket akkor is tovább viszem, megpróbálok valamit tenni?
Abszolút így van. Érdemes megnézni, hogy míg az LMP az elmúlt másfél évben vagy két évben nem csinált semmit, az ég a teljes világon, de semmit, addig én gyakorlatilag, pedig én független képviselőként sokkal kevesebb mozgástérrel rendelkezem, megpróbáltam fölfejteni, sőt, most már gyakorlatilag egy büntetőfeljelentés határán vagyunk a belvárosi ingatlanbutyi kapcsán. Fölhívtam a figyelmet a magántőke alapok visszásságaira, és gyakorlatilag jelen pillanatban is küzdünk azért, hogy valódi átláthatóságot biztosítsanak a tőke alapok működésével kapcsolatban, hiszen ez az egyik alapja azoknak a visszaéléseknek, ami például a Nemzeti Banknál történt, és ezzel szintén nagyon-nagyon sokat foglalkozom. Tehát lehetett volna elvégezni egy olyan munkát, ami nem addig kötelező, amíg sikeres egy politikai szervezet vagy egy politikus, hanem erre felhatalmazást kért és kapott, és ő ezt a felhatalmazást hát mondjuk úgy, hogy nem teljesítette be. Azt gondolom, hogy kutya kötelessége minden politikusnak, aki elindult és nyert a választáson, végig dolgoznia a teljes ciklust.
Önnel beszélő viszonyban maradt Ungár Péter?
Nem szoktunk beszélgetni.
Egyáltalán így visszatekintve, hát most már ez tényleg Ungár hattyúdala, még ha egyelőre a parlament nincs is feloszlatva, de visszamenőleg végig gondolva, hogy milyen személyiség volt ő, én sokszor beszéltem vele interjúkban, és nekem mindig az a része tetszett, hogy egy gondolkodó, a világot jól ismerő, talán nem mindenben politikai kliséket és közhelyeket ismételgető, hanem új dolgokat kereső fiatalemberről van szó, aki ráadásul verseket is ír, verses kötete jelent meg, szóval költő is. Ugyanakkor van egy handicapje, hogy az édesanyja Orbán Viktor egyik fő háttérembere, és ez hát meg ennek megfelelően meglehetősen gazdag családból is jön. Ezt a terhet talán nehezen tudta összeegyeztetni az ő ellenzéki politikusi mi voltával. Az ön benyomása mégiscsak közelebbről mi volt, hogy milyen ágak húzták Ungár Pétert, és ő hogy próbált ezek alól az ágak alól kiszabadulva önállóan politizálni?
Én azt gondolom, hogy Bolgár úr viszonylag pontosan írta le azt a helyzetet, ami van, és én magam is azt gondolom, hogy Péter egy rendkívül intelligens személyisége volt, egyénisége volt a magyar politikai életnek, ugyanakkor azt gondolom, hogy talán pont a gyökerei miatt, ahonnan ő jött, nem tanulta meg, vagy nem érezte sajátjának azt a küzdeni a végletekig gyakorlatot, amit én hiányolok részben az LMP-ből, részben pedig a politikai működéséből, az ő személyes politikai működéséből, és én azt gondolom, hogy például abban a kérdésben, hogy ő gyerekvédelemmel és szociális kérdésekkel kíván foglalkozni, az egy hiteles döntés, hiszen Péter rendkívül sokat foglalkozott a szociális ágazat gondjaival, bajaival, és én azt hiszem, hogy ez a döntése, ez hiteles. Bár ilyen sikeres lett volna politikusként is, vagy ilyen kitartó lett volna politikusként is, én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség lenne a magyar politikai életbe olyan személyekre, akik végigviszik az ügyeket, akik függetlenül a választási eredménytől harcolnak az ügy végéig, és nem engedik el az ügyben érintettek kezét, akkor sem, hogyha éppen kudarc jön szembe. De nagyon érdekes dolog, hogy gyakorlatilag A pusztavámi szennyezési ügybe, amit az én közreműködésemmel tettünk országos ügyé, ugyanez a helyzet. Bármi lesz áprilisban, az a büntető feljelentés és az a küzdelem, az folytatódik, mert nem a mandátumnak szól a politika, hanem az emberekről szól a politika, és én ezt hiányolom az ő működésében, kiegészítve azzal, hogy szerintem az egy hiteles döntés, hogy ő gyerekvédelemmel akar foglalkozni.
Nekem ráadásul az a kifejezés jutott eszembe, innét kívülről és távolból, hogy van valami vezeklés jellege, hogy jó, hát a politikában kudarcot vallottam, tévedtem, vagy talán nem csak tévedtem, hanem komoly hibákat is követtem el, minden esetre a pártom ráment, az én politikai karrierem ráment, de akkor egy olyan helyre megyek dolgozni, ami egyébként politikusként is érdekel, de most megtapasztalom személyesen, hogy milyen nehéz dolog ez. Nem ez lett volna az egyetlen kínálkozó lehetőség a számára, de mintha magára vállalná talán az előző évei sikertelenségének az ódiumát is.
Van egy ilyen perspektívája a kérdésnek, ez vitathatatlan, de én megvárnám, hogy mi lesz a történet vége. Értjük ezt úgy, hogy végigviszi-e ezt a vállalását, vagy ezt a döntését, mert a bejelentés az mindig a pillanatnak szól, a munka meg, hogy mondjam, az egy hosszabb időintervallum.
Az meg ott marad előtte évekre, évtizedekre, ha úgy tetszik, ugye?
Így van, és én azt gondolom, hogy ezt a kérdést akkor tudjuk megválaszolni felelősen, hogyha 5 év múlva azt tudjuk mondani, hogy tessék, ezt és ezt tette le az asztalra.
Igen.
A gyerekvédelemben.
Teljesen igaza van. De akkor valamit még az LMP-ről. Lehet más a politika? Hát más lett, de sajnos nem abban az értelemben, amit önök a kezdet-kezdetén fontosnak vagy jónak tartottak volna, és még csak zöld sem lett, már pedig az LMP kezdettől fogva kifejezetten zöld párt akart lenni, és ennek megfelelően politizált is, és szinte teljesen magára maradt. Most már azt kell mondanom, hogy még a nemzetközi politikából is jó részt, hát ha nem is száműzték a zöld politikát és zöld pártokat, de a súlyuk, befolyásuk erőteljesen csökkent, a világ és még a fejlett országok társadalma is, mintha egészen más dolgokkal volnának elfoglalva, és nem azzal, hogy hogyan mentsék meg a bolygót. Mennyire tartja ezt itt reménytelennek most Magyarországon, ezt a zöld politikát?
Én azt gondolom, hogy ez egy nehéz pálya, de azt is gondolom ugyanakkor, hogy ezt nem azért kezdtük el csinálni, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz, hogy klasszikust idézzek, és igen, valóban ez egy kiemelt kihívás, ez egy a szokásos mértéket meghaladó mértékű kihívás mindenkinek, civilnek, politikusnak, aki zöld politikával akar foglalkozni. Én nekem szent meggyőződésem, hogy részben egyébként az LMP, bár nekem, én ma már nem vagyok felhatalmazva, hogy az ő nevükben nyilatkozzak, de részben az LMP-nek a korábbi eredményei megjelentek a magyar politikai közéletben, és ez jó. Ma már nincs olyan politikai szerveződés, aki legalább nem próbálná magát zöldnek vallani. Ugyanakkor azt gondolom, hogy föl kell hívni a figyelmet arra, és nagyon sok küzdelem van még addig, amíg a hatósági rendszer, a törvények biztosítják az egészséges, környezethez fűződő, egyébként alkotmányos jogainkat, és amíg valóban biztosítva lesznek azok a környezeti védelmet biztosító jogszabályok, amik célként vannak kitűzve. Szeretnék mondani ezzel kapcsolatban is egy példát. Az előbb említett pusztavámi szennyezéssel kapcsolatban bátran, minden jogkövetkezményt vállalva kimerem mondani, hogy a magyar hatósági rendszer kormányhivataltól a minisztériumig asszisztál a környezet szennyezéshez, majd utána elmondja, hogy milyen szigorúak a környezetvédelmi jogszabályok. És azt gondolom, hogy az a felelősségünk és feladatunk, hogy megmutassuk az embereknek azt, hogy amíg a hatósági rendszer, tehát nem, ezt nem biztosítja, tehát nincs, nem lehet kikényszeríteni ezeknek a nevezzük szigorú törvényeknek a betartását, addig ez nem ér semmit, mert hogy pont ez a társadalmi átverése, átverésnek az az eleme, amivel tényleg becsapják az embereket. Már hogy a Fidesz kormány.
Igen,
csak, hogy...
igen. Miután már nem az LMP tagja, ezért is kicsit elméleti a kérdés, de hogyha az LMP nem omlott volna össze 2024-ben teljesen, akkor mit gondol, hogy mi következett volna a párton belül meghatározó személyiségek politizálásából, hogy Magyar Péter mellé odaálltak volna, vagy megpróbálták volna ugyanazt a kispárti ellenzéki szerepet folytatni, amit több más ellenzéki párt tesz. Szóval mi lenne ma az LMP, ha létezne valójában?
Hát ez egy tényleg elméleti kérdés, és igazándiból nem tudok exakt pontos választ adni rá. Azt gondolom, hogy mit kellett volna csinálni az LMP-nek, hogyha nincs ez a, nevezzük belső árulásnak, én így értem meg, és elnézést, én ezért fogalmazok így. Tehát ha nem történt volna ez a belső árulás, akkor sokkal hatékonyabban, sokkal nagyobb eredménnyel, kézzelfogható eredménnyel lehetett volna fölvenni a küzdelmet. Például a zöld ügyekben sokkal nagyobb hatékonysággal tudtunk volna fellépni a fenntartható gazdaságpolitika érdekében, de minthogy gyakorlatilag ezt a feladatot egy-két független képviselő érzi magáénak, így értelemszerűen sokkal kevesebb hangsúlyt kapnak ezek a harcok, mint amit szerintem megérdemelnének. Én azt vallom, hogy vállaltunk valamit, és azt végig kell vinni. És akkor is végig kell vinni, hogyha a párt kicsi lesz, és akkor is végig kell vinni, hogyha adott esetben nem kerül be a parlamentbe. Mert egy politikai közösségnek az a felelőssége, vagy egy politikusnak az a felelőssége, és akkor itt most egyes szem első személyben saját magamról beszélek, hogy azokat a üzelmeket a végsőkig vívjam, amik előttünk állnak, és ami egyébként olyan társadalmi problémákat generálnak, amikre láthatóan a politikai elit nem kíván válaszokat adni.
Köszönöm szépen Csárdi Antal független országgyűlési képviselőnek. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Halló, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, Bence Marika vagyok, Kárpátaljáról.
Ne vicceljen!
Azt szeretném mondani, hogy mi kárpátaljaiak nagyon sok mindent köszönhetünk az Orbán Viktornak, de olyan rossz hallani, amikor Orbán Viktort ezért úgy bántják, hogy kiáll értünk.
Szerintem nem azért bántják, mert kiáll a határon túli mondjuk kárpátaljai magyarokért, hanem azért, hogyha úgy osztogat pénzeket különböző szervezeteknek, politikusoknak, hogy azt nem lehet igazán átlátni, valamiféle politikai jutalomként, hogyha a rászoruló embereknek ad, vagy rászoruló szervezeteknek, intézményeknek, akkor azt szerintem nem bántja senki.
Hát mondjuk én pénzt nem kaptam tőle, de mondjuk megkaptam az állampolgárságot, tehát nekem az nagyon jó, hogy kettős állampolgár vagyok, de én a jóisten kérem arra, hogy csak legyen továbbra is az Orbán Viktor az államfő.
De miért gondolja, hogyha nem ő lesz a miniszterelnök, hanem Magyar Péter, akkor majd a kárpátaljai magyarokat az új kormány nem fogja támogatni? Ezek szerint nem ön személy szerint, hanem politikailag, vagy hát bizonyos területeken, ha kell, akkor anyagilag is. Miért gondolja, minden kijelentése arról szól, hogy de igen, ez nekünk fontos, és mi komolyan gondoljuk ezt?
Hát én nem tudom, hogy már én, amikor már nem, én például olyan vagyok, hogy ha én egyszer megszerettem a férjemet, akkor én nem vállottam el területet. Jó, már igazából meghalt a férjem, de mondjuk én amondója vagyok, hogy ki milyen rauzsát szakított, olyan szaguljon. Tehát már most egy ilyen példát mondtam.
Hát igen, de a házasság, bár ugye a mai világban már az se szól örökre, de mégis azzal a szándékkal lép házasságra két ember, hogy hát ez bizony holtomiglan, holtodiglan, de a választás nem ilyen, mert lehet, hogy valaki visszaél a hatalmával, és nekünk 4 évenként jogunk van arra, de önöknek is Ukrajnában, Kárpátalján, hogy válasszanak, hogy jó volt-e az, beváltotta-e azt, amit ígért, vagy nem, esetleg jobb lenne az a másik, mert nem csak mert többet ígér, hanem mert jobban figyelembe veszi a mi akaratunkat, meg a mi érdekeinket. Ez nem házasság, nem mondom, szoros a kapcsolat, de nem házasság.
Igen, bocsánat, annak idején azt mondták, hogy Zelenszkire kell szavazni, mert az jó lesz.
Hát ő mondta, nyilván az ellenfele nem azt mondta, hanem azt mondta, hogy Poroshenko, hogy rám szavazzatok, mert az jobb lesz.
Na hát nem tudom, hogy mikor lesz vége ennek a háborúnak, de azt tessék elképzelni, hogy ott a férfiaknak Kárpátalján bujkálni kell.
Már azoknak, akik 6 kötelesek volnának?
Hát akik 60 éven aluliak.
Aha. De hát végül is háború van, és minden ország megpróbálja, hogyha a háború van, akkor a férfiakat egy bizonyos szabályrendszerben, de 6 kötelezettségre behívni adott esetben katonának. Hát nyilván nem a 60 éveseket, de összeírják őket, és ha kell, behívják. Ez borzasztó, és nem kívánom senkinek, de hát nem Zelenszkij támadt Oroszországra, hanem Putyin Ukrajnára.
Hát igen, elnézést kérek.
De ne kérjen elnézést, sőt, nagyon örülök, hogy telefonált. Azt mondja meg nekem még, hogy hát ezek szerint hallgatja a klubrádiót?
Hát én például pillanat, itt vagyok Budapesten.
Aha.
És itt akinél vagyok, állandóan megy a rádió, és már unom, amikor fesz, mindig mondják, hogy Kárpátalja így, meg Orbán Viktor úgy.
Hát azért érdekes, hogy Orbán Viktor, akit ön azért szeret, mert ön szerint sokat tett önökért, a kettős állampolgárságot valóban neki köszönhetik, ez igaz. Szóval Orbán Viktor még nem ment el az elmúlt 4 évben Kárpátaljára. Hát legalább oda elmehetett volna, nem?
Hát én nem tudom, hogy volt, vagy nem volt, mert...
Nem volt.
Azt nem tudhatom, tehát ha jönne, nem én nálam jönne, hanem...
Nem, hát nem, biztos elmondták volna, hogyha elmegy, mert egy miniszterelnök ilyen látogatásának azért súlya van jelentősége, hogy na, oda megy, megkérdezi az ott élő magyarokat, hogy milyen nehéz a háborúban, mi az, amiben segíthetünk, hogy kéne, mint kéne, milyen legyen ő szerintük az ő politikai álláspontja a háború ügyében, de nem volt ilyen látogatás, nem várta volna el tőle?
Hát az interneten hallottam, hogy azért ő beszél mellettünk.
Az persze, hát beszél, de hát annyian voltak a világ minden tájáról Ukrajnában. Orbán meg csak egyszer ment el Zelenszkijjel tárgyalni egy rövid időre.
Hát
ez önt nem zavar. Ebben is igaza van, ahogy a Jóisten akarja, úgy lesz, de azért valamit segíthetünk a Jóistennek, nem? Hogy valahogy így legyen, vagy úgy legyen.
Hát igen, segíts magadon, a Jóisten is megsegít.
Látja. Egyetértünk. Szóval még csak annyit mondjon el, ha Budapesten van, és sok mindent hall, de ezek szerint ahol van, ott hallgatják a klubrádiót, ezért gondolta, hogy na föl. Igen? Hát legalább van, aki figyel ránk, és az se baj, hogyha ön nem ért egyet velünk, vagy nem szereti azt, hogy Orbán Viktort sokszor bíráljuk, elismerem, sokszor bíráljuk, például az Ukrajnával kapcsolatos politikája miatt is, de hogyha önnek tetszik, én ezt magától értetődően elfogadom, és gondolom, hogy sokan vannak így, nem ön az egyedüli.
Hát És gondoltam magamban, hogy hát akkor már meg kell, hogyha már annyit hallgatom, akkor meg kell szólalni a rádióban.
Nagyon helyes, jól tette.
Na, bátran, önöket.
Bátran tegye máskor is. Köszönöm szépen, minden jót.
Én is köszönöm,
viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok.
Jó estét kívánok, Jávor Barbara vagyok. Üdvözlöm, Bolgár úr.
Hallgatom.
Nagyon-nagyon röviden szeretnék hozzászólni tulajdonképpen pontosan azok a dolgokhoz, ami az előző két riportban, illetve a hölgynek a beszámolásából kiderült, vagy pontosan abban a témában. Én azt gondolom, hogy ennek a dolognak a választás kiterjesztésének azért van egy nagyon fontos etikai része is, etikai, morális, hogy én majdnem 40 éve Svájcban élek. Eszem ágában nincsen elmenni szavazni és meghatározni azt, hogy az az ország, annak az országnak a népe, amiben én nem vagyok benne, de most már nagyon régóta nem vagyok benne, és senki nincs otthon, valaki olyat válaszol, hogy ne az én szavazatomon múljon az, hogy egy jó választás történik. Mert én nem élek ott, én nem fogom a következményeit viselni ennek.
Igen, ez egy logikus álláspont, akkor ezen az alapon minden olyan magyar, akinek ugyan van magyar állampolgársága, vagy megkapta, mint kettős állampolgár, vagy nem vesztett el, vagy nem mondott le róla, de nincs itt állandó lakcíme, az ne szavazzon, mert nem vállalja a döntésének a következményeit.
Pontosan így látom, igen. Uh-huh. És tudom azt, hogy rengetegen szavaztak a svájci magyarok közül is a múlt szavazásnál, de én azt a vérgőzös, vérengzős hangulatot el nem tudom mondani, hogy ott mi volt. Én csak fölmentem, megnéztem, de nem szavaztam, és nem is fogok, mert nem az én bőrömre megy ki a játék. Én is szeretném, hogyha kormányváltás lenne, már nagyon-nagyon régóta érik az egész dolog.
De úgy érzi, hogy nem az ön dolga, és nem önt fogja érinteni a döntés.
Pontosan, és az átgondolás persze ugyanakkor meg az, hogy talán, ha én nem szavazok meg, még nagyon sokan, akik így gondolják, mint én, ezzel talán keresztbe teszünk annak, hogy ez a kormányváltás valóban megszülessen. Ez lehetséges, de ettől függetlenül én nagyon etikátlannak tartom, hogyha valaki évtizedek óta máshol él, jól él, nem szól bele a magyar közéletbe, semmi dolga nincsen ott, nem adózik ott, nem dolgozik, nem szívja az egésznek a levét. Nem tartom etikusnak, hogy beleszóljak az ország vezetésébe.
Igen, hát biztos én vannak sokan. Sokan vannak, akik így gondolkodnak. Egyébként országon belül is van olyan politikai erő, amelyik azt mondja, hogy ezen az alapon nem volna szabad a kettős állampolgároknak, határon kívülieknek szavazni, vagy akár az Amerikában, vagy Svájcban élőknek, akik nem itt élnek, mert nem csak, hogy nem adóznak, de nem az adó az egyetlen szoros kapcsolat, ami miatt érinti, vagy nem érinti őket, hanem mert nem ők fogják megélni a döntésük következményét.
Pontosan így van. Tökéletesen egyetértek ezzel a dologgal. Ez egyszerűen etikai kérdés. De ezt soha senki nem veti fel, hogy ember, állj, hát miről szavazol, a másik sorsáról? Mi vagy te Isten?
Hát nem, magyar állampolgár. Magyar állam. Egyébként más országokban is van ilyen, ez nem csak magyar jelenség, létezik máshol is.
Persze, de abban az esetben egyetértek, hogyha valakinek munkakapcsolatai vannak, vagy szóval, hogyha bármilyen módon belefolyik a magyar termelésbe, a magyar közéletbe, a magyar létbe, mert akkor saját magáról is szavaz természetesen. De úgyhogy semmi köze az országhoz.
Igen, hát ez a magyarországi állandó lakcím, ez mondjuk egy jól meghatározható jogi feltétel lehetne, mert akkor az illető nem szakított meg minden kapcsolatot Magyarországgal, hanem ide is kötődik, hogy aztán hogyan, mikor él vele és milyen mértékben, az egy másik kérdés, de miután itt van állandó lakcíme, akkor szavazhasson.
Sőt, hozzáteszem, hogy ha egyáltalán él vele. Nekem is volt 30 éven keresztül, vagy 35, nem tudom, baromi régen vagyok itt. Az édesanyámnál be voltam jelentve. És azon mentem egyszer évente meglátogatni őt. vagy kétszer, vagy négyszer, vagy akárhányszor. De semmit nem csináltam, esetleg meghallgattam egy koncertet, vagy elmentem egy házi előadásra. Tehát, hogy ez nem alap arra, hogy... És az a baj, hogy ezt nem lehet jogilag meghatározni, de ez azért olyan morális kérdés, amit azért mindenkinek föl kellene tennie magában.
Hát szerintem sokan fölteszik, és aztán vagy úgy válaszolják meg, mint ahogy ön, vagy úgy, hogy de én akkor is magyarnak érzem magam, az én számomra fontos az, hogy mi történik a szülőhazámban, még az is lehet, hogy valaha visszatérek, szeretnék egy olyan országba visszatérni, amelyik normális, európai, demokratikus, ezért én élni fogok a szavazati jogommal.
Én ezt tökéletesen elfogadom, és meg is értem, ha valaki ezt tényleg átgondolja, de ha csak azért megy, hogy mert én magyar vagyok, és most akkor visszaszavazom Orbánt, mert amit én láttam benben a szavazásnál, kivétel az egész sorban volt, vagy 3 kilométeres sor az utcán, és vérgőzös Fidesz dolgok hangzottak el, és gyakorlatilag mindenki egyetértett a másikkal. Tehát ebből az következik, vagy következtettem én, hogy valószínűleg mindenki Orbán Viktorra szavaz. Ami megint csak nem probléma, csak akkor, amikor ekkora problémák vannak az országban, és ezt mindenki látja, mert ez csak egy nagyon tanulatlan ember hiszi, hamis dolognak, hogy nincs WC-papír, nincs étel a kórházakban, hogy gyerekek éhesen mennek reggel az iskolába, hogy nem tud, hogy az idősek nem tudnak gyógyszert venni. Ezt nem lehet nem látni. Tehát ez csak egy nagyon buta embernek, képzetlen embernek hihető ez a propaganda. Senki másnak.
Hát kérdés az, hogy mennyien vagyunk azok, akik látjuk ezt, és a problémát meg akarjuk oldani.
Hogy kivállalja fel ezt.
Igen.
Tehát, hogy ki az, aki tényleg elmegy oda, és azt mondja, hogy akkor én most ide rakom az üzemet.
Igen.
Nagyon remélem, hogy többen lesznek, mint azok, akik például, amit a néni mondott, nagyon édes volt, olyan aranyos volt az akcentus, hogy
hihetetlen. Igen, igen. És értem is a gondolkodás módját. Tehát...
Hogyne, én is.
Nincs ebben semmi baj.
Nem, nincs. Csak hát ugye a többieknek meg át kéne gondolni, hogy mert van olyan ismerős művész, kiemelkedően, nagyon magas színvonalú, nagyon képzett, nagyon minden, és azt mondja, hogy az hazugság, hogy vannak éhes gyerekek Magyarországon.
Hát, igen.
És nem tudom neki, hogy elmagyarázni, mert van olyan kollégám, illetve hát volt kollégám, vagy volt barátnőm, aki iskolában tanít, és a hétfő reggeleit azzal kezdő, hogy szendvicseket csinál a gyerekeknek, mert a gyerekek nem tudnak enni hétvégén. Sok kis cigány gyerek, akiket ellátnak a napköziben, meg nem tudom, akkor esznek. De hétvégén nem. És ezt nem látni, ez egy nagyon nagy probléma.
Hát igen, vagy úgy tesznek, mintha nem látnák, mert az zavaró.
Igen. Igen, igen. Azt hiszem, hogy egy valaki van, aki nem látja, de többiek csak úgy tesznek, mintha nem látnák. Igen. És ezzel fenntartanak egy egész. És hát falka, mert ugye, ha ráadásul csökkentik ezért az iskola kötelezettségi határt, mi lesz akkor? Persze minél butább a nép, és minél kevésbé informált és képzett, annál jobban el lehet hinni ezeket a szólamokat.
Hát igen, sajnos így van. Köszönöm szépen, hogy hívott.
Én köszönöm,
minden hogy jót, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A telefonnál Horn Gábor politikai elemző, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke. Szervusz, Gábor!
Szervusz, Zuri, jó estét kívánok!
Az elmúlt napokban nagy közvéleménykutatási dömping volt, egymás után jelentek meg a felmérési eredmények. Független kutatók részéről is ti is benne voltatok, Medián, Idea, és a kormány közeli oldalon is egymás után jöttek, és hát nagyon szabályszerűen a független kutatóintézetek jelentős, stabil TISZA előnyt mutattak ki, a kormány közeli intézetek pedig jelentős, stabil Fidesz előnyt. Hát valahogy az az érzésem, hogy vagy az egyik igaz, vagy a másik igaz, vagy senki nem tudja az igazságot, de a kettő közötti különbség annyira óriási és annyira tendenciózusnak látszik, hogy vagy valami szándékos megtévesztés folyik, vagy valami nagy módszertani különbség. Hát a jó hiszeműség keretein belül próbáld nekünk elmagyarázni, hogy mit képzelsz, mit gondolsz te?
Hát igen, nagyon jó hiszeműen kell lennem, hogyha a kormány közeli, vagy a kormány pénzéből, tehát közös pénzünkből élő közvénykutató intézetek adatairól kellene beszélnem, amiknek egyébként ezeknek az intézetek egy jó részéről eddig nem is hallottunk, most kerültek elő a semmiből, hogy legyenek elegen. Én a leginkább a saját adataimról tudok beszélni, mert a Republikon adataiért vállalom a természetesen a felelősséget, és azért az nem lehet véletlen, hogy mindegyik független kutatóintézet nagyjából hasonlóan, és most már elég régóta, lassan egy éve jelentős TISZA előnyt mér, és ez nem is nagyon változik. Tehát én mindig nagy csodálattal látom, amikor a média is, de leginkább a politikai szereplők beleszeretnek az éppen aktuális kutatásokba, mintha ezek nagyon változtak volna, de hát tartósan ez a helyzet, hogy a teljes népességben 4-5-6%-kal, ez időnként lehet 4, időnként 6, vezet a TISZA, és biztos pártválasztókban van pedig 8-12% között, időnként ennél magasabban is egy-egy kutatóintézetnél, a függetleneknél vezet a TISZA. Nem tudok más tenni, mint a saját adataimból kiindulni, és mindig elmondom, neked is mondtam már, most megismétlem, hogy a közvéleménykutatás az nem a választások becslése, a választási eredmények becslése. Én szívesen beszélek arról.
Nem józsdák vagytok, hanem a mostani, a tegnap előtti helyzetet mutatják.
Egy fényképet készítünk, egy pillanatfelvételt, hogy akkor, amikor a call center fölhívja azokat az embereket, akik egyébként megfelelnek a magyar társadalom szociokulturális és egyéb szempontokból történő összetételének, akkor azok az emberek ezt gondolják itt és most arról, hogy kire szavaznának. Ez egy online történet, ez egy digitális világ, ma már sok esetben egyébként maga a kutatás is mondjuk az IDEA-nak vagy a 21 intézetnek is részben vagy egészében online, tehát nem is telefonos, mint amilyen például, de ezek pillanatfelvételek. Ha arról beszélgetnénk, hogy szerintem mi lesz a választások végeredménye, akkor azt mondanám neked, nem ezt kérdezted, hogy szorosabb, mint amennyit látunk, nem azért, mert nem mondanak igazat a közvéleménykutatások, hanem azért, mert azt gondolom, hogy a Fidesz kezében van legalább 3 olyan plusz eszköz, ami alapján ezek az eredmények még április 12-ig választhatnak.
Na ne ijeszgess, hogy miért pont három, de mondd el őket.
A három közül az egyik talán a legkönnyebben magyarázható, az az elképesztő erőfölény, ami a Fidesz kezében van. Ugye ma hallottuk Gulyás Gergelytől, hogy egy újabb választási csalási elem következik, ugye a nemzeti mi is petíciónak hívják, most ha jól emlékszem a nevére.
Ez most egy petíció.
Tehát, hogy közpénzből, milliárdokból, összességében 10 milliárdos nagyságrendben költenek majd arra az elkövetkező hetekben, hónapokban, hogy azt a fajta politikai üzenetet, ami szerint itt békét csak ők hoznak, és mindenki más háborúpárti, a biztonságot Orbán jelenti, ezt terjeszte a kormány. Ez szerintem választási csalás, ezzel a szerencsére, azt kell mondanom szomorúan, de szerencsére a TISZA nem tud élni. Ez egy olyan helyzet, és most csak egyetlen elemet mondtam, nem beszélek az összes többiről, az óriás plakátok tömegéről, a félelemkeltéstől, ami szerintem kimeríti a háborús úszítás vagy rémhírterjesztés fogalmát, amit Orbánék művelnek, és nem beszélek azokról a hálózatokról, szintén nagyrészt közpénzről fizetett hálózatokról, amelyek rendelkezésére állnak a Fidesznek, amikor látom, hogy sorba alispánok indulnak képviselőjelöltnek a legkülönbözőbb részén az országomnak, amikor azt hallom a minisztertől, ugye Lázártól, hogy ő most 3 hónapra fölfüggeszti a miniszterségét és kampányüzemmódba kapcsol, nem lemond a miniszterségről, tehát gondolom a miniszteri autóval, a miniszteri apparátussal, a miniszteri kampánycsapattal vagy kommunikációs csapattal dolgozva hirdeti az igét a továbbiakban. Ezek olyan erőtöbletek, és akkor nem beszéltem még a kubatott listákról, ugye, amik egyébként részben megint csak a kormányzat által végzett nagymintás kutatásokat, ezeket nevezhetjük akár nemzeti konzultációnak, alapján végzik, amikor majd vasárnap, 2026. április 12-én vasárnap délután 4-kor fölhívják Kovács nénit, hogy Kovács néni maga még nem volt szavazni. Önnél küldhetünk egy autót.
Segítsünk valahogy.
Azért mondom, hogy azért ezeket mi nem tudjuk mérni. Tehát egy közvéleménykutatás ezt nem tudja. Azt tudja mérni, hogy ma Magyarországon igenis kormányváltó hangulat van. Sőt, szerintem akár azt is kimondhatjuk, hogy rendszerváltó hangulat. De hogy ez mire elég? Mire elég egy olyan világban, ahol a 2014-es, 18-as és 22-es választásokat is elcsalta a Fidesz, Ezt nem tudja egy közvéleménykutatás megmondani. Ez az egyik, talán legfontosabb. Nem is a legfontosabb, ez nem igaz. Az egyik, akkor maradjunk ennél. A másik jelentős erőforrás a külföldi, a külföld. Tehát ugye a három idézőjeles nagyhatalom, mert én az oroszokat nem gondolom ma már nagyhatalomnak, de ez most mindegy, a Putyin és bandája, a kínai kommunisták és az amerikai kiszámíthatatlan szélsőjobbos politikai szereplő, Trump és csapata abban érdekelt, hogy Orbán maradjon. Ezt nem becsülném le egyáltalán, gondoljunk csak mondjuk a román választásra, ahol a választások előtt egy hónappal mindenki által ismeretlen jelölt, egy szélsőjobbos, nacionalista, magyar ellenes, ő is magyar ellenes jelölt nyerte meg az első fordulóját az elnök választásnak, aztán ugye történt, ami történt Romániában. Tehát, hogy itt azért a beavatkozási módozatok, azok nagyon nagy mértékben rendelkezésre állnak. Ezeket se tudjuk...
És még nem is tudjuk, hogy pontosan milyen módszerek lesznek ezek, van, csak ez azt tudjuk, hogy képesek rá, és akarják is.
Sincs, hogy, és nyilván ez nem most történik, hanem ha ezek lesznek, ha az orosz titkosszolgálatok a kínai kommunista párt mondjuk a TikTokon átállításán keresztül, csak egy példát hagy mondjak, vagy az amerikai elnök, aki majd itt pompázik talán március 15-én az ő haverjával, és véletlenül történik majd valami. Ez a második, és a harmadik pedig a szavazatvásárlás, aminek hát, hogy mondjam, szintén mai hír, ugye Gulyás Gergely mindig szórakoztató és rémisztő számomra, mulatságosnak nem mondanám. Ugye az a bejelentés, hogy két nap fizetik ki a nyugdíjakat, ugye, mert hogy a bank nem tud sajnos, hát most nyilván nincs annyi számot.
És kifejezetten a bankszövetség kérte.
Igen, hát külön tetszett. Teljesen, hogy tényleg hülyének néznek minket, de most ugyanakkor ha arra gondolok, hogy van egy 150-160 ezer forintból nagyon nehéz sors módon élő ember, aki egyik nap kap 150 ezer forint pluszt, ami neki nagyon-nagyon sok pénz, és másnap még kap 30 ezeret, 40 ezeret, az egészen másképp éli meg, mintha ezt egybe kapta volna. Hát idáig is elmennek, és szerintem ennek még nincsen vége. Nem véletlen a 3 milliárd euró, ami azért nagyon-nagyon sok pénzt szeretném jelezni. Ugye majd 1200 milliárd forintról beszélünk, amit most hirtelen fölvett a magyar kormány, elképesztő adósság állományt létrehozva Magyarországon. Az elmúlt 31 néhány évben biztos, hogy nem volt ekkora, még előtte a Kádár időszakával sem is tudom összehasonlítani. Tehát ez a fajta szavazatvásárlás, ez a nagy átverések egyik fontos eleme, hogy most odaadom, aztán visszaveszem, ugye ahogy ez történt a elképesztő inflációval 2023-ban, a 2022-es ajándékok után, ez is egy olyan eszköz, amivel nem tud élni a Tisza. Tehát azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem igaz az állítás, hogy ezek a független kutatások, ezek nem felelnének meg a valóságnak, de ez nem azt jelenti, hogy ez is lesz az eredmény. Én bízom abban, hogy a magyar társadalom kitart mellett, hogy változtatni akar, és ennek a változásnak az érdekében mondjuk a fiatalok tömegével elmennek választani, amit gyakran nem tesznek. Mert az egy plusz előny, hogy még egy három és feledéket is mondjak, hogy a nagyon előregedett fideszes szavazó bázisnál sokkal jellemzőbb ez a mi korosztályunk, kettőnké, hogy elmennek szavazni, így nőttünk fel, ez a természetes nekünk, ugye ez a megint a kádári világ itt maradt eleme, hogy hát szavazza néptont jelöltjeire, miközben a minél fiatalabb generációkat nézünk, annál alacsonyabb a tényleges részvétel. Tehát vannak olyan elemek, amik akár még reménykelőben is tehetnék a Fidesz számára ezt a április 12-t, de ez nem az, hogy a független kutatóintézetek bármilyen módon is beleavatkoztak volna a rendszerbe. A valóság, amit mi mondunk, hogy ez mennyire így van, hogyha az lenne a valóság, amit a fideszes közvéleménykutató intézetek mérnek, akkor nem ezt az Orbán Viktort látnánk. Ha az lenne a valóság, amit a fideszesek mérnek, 8-10%-os Fidesz előny, akkor nem változtatta volna meg a Fidesz az egész, politikai hozzáállását, akkor nem látnánk egy ilyen emberarcú Orbánt, aki időnként gesztusot tesz, aki az ipari kamerának is nyilatkozik, hogyha az baráti hagyjákat, vállalatot véd. Tehát, hogy azért nem véletlen, amit itt láttunk, ez számomra egyértelmű bizonyíték arra, hogy Orbánék ugyanezeket a kutatási eredményeket látják, mint mi, de ettől nem szabad nekünk megnyugodni. Tehát aki változást akar az országban, annak látnia kell, hogy minden egyes szavazat számít. Értem én a svájci hölgyet, akivel beszélgettél, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy nagyon sokan azért mentek el Magyarországról, mert nem akarják, hogy ez a rendszer legyen, hogy ez a rezsim legyen. Nagyon sokan azért mentek el ebből az országból fiatalok, mert nem akarják, hogy ilyen iskolarendszerre járjanak, hogy óvodába a gyerekeik, ahol ezek történnek, ami éppen most történik. Az ő hazajövetelükre is szól a dolog, tehát én egyáltalán nem tartom problémának, a határon túli magyarok szavaznak, az se, hogyha egyébként a kárpátaljai hölgy szavaz, akik mondjuk azt a nem értem, mert tényleg nagyon helyes volt és szimpatikus hölgy, de hát azért ahogy Orbán Putyin legjobb barátja és támogatója szerepel ebben az egész történetben, azért az nagyon érdekes, hogy egy kárpátaljai magyar így gondolkodik Orbánról, de aztán kiderült persze, hogy miért, mert hogy a hölgy nem Kárpátalján, hanem itthon éli meg ezt az egész történetet, ami természetesen egy más nézőpont.
Igen, de hát akkor is van benne valami olyan, és nyilván ez általánosítható is, hogy hát ha egyszer már jót tett velünk, megadta például a magyar állampolgárságot, hát akkor tartsunk ki mellette, mint halálig, mint ahogy a férjem mellett is a házasságban. Biztos, hogy nagyon sokan gondolkodnak így, hát őt már ismerjük, megszoktuk, meg jót is csinált, hát miért kellene akkor változtatni? Az olyan idegesítő, az olyan bizonytalan, és minthogyha nem is volna teljesen tisztességes, hogy én most akkor valamiért neheztelek rá, és akkor ott hagyom, cserben hagyom. Biztos sokan gondolkodnak így.
Sokan, de mások meg úgy gondolkodnak sokan, szerintem ez is egy nagyon fontos tényező, és ez az Orbáni világ ellen ható tényezőként, ezt azért szerintem legalább ennyire lényeges, hogy unjuk már. Elegünk van, hogy nem oldódnak meg a problémák, hogy nincsenek valódi válaszok. Tehát nem is feltétlenül kell, hogy mondjam, az Orbán takarodj szintig eljutni, tehát nem kell nagyon-nagyon kemény ellenzékinek lenni ahhoz, hogy valaki azt gondolja, hogy próbáljunk ki valaki más. Tehát azért ez is van, tehát azt gondolom...
Hogy ne? Reméljük, hogy ezek vannak többségben. Én csak mondom, hogy nincs egyedül ez a kárpátaljai asszony.
Hát ez a határon túl, akik elmennek szavazni, de hát azért megint jeleznem kell, hogy a határon túli magyarság egy nagyon-nagyon jelentős része egyáltalán nem vesz részt a magyarországi szavazásokon, tehát nem annyira sikeres ez az egész projekt, de adott esetben ez is jelenthet 1-2-3 plusz
mandátumot
a Fidesznek, és hogyha egy szoros verseny van, akkor ennek lehet akár bármilyen is a követ.
Igen. Visszatérve mégis a közvéleménykutatásokhoz, tehát te természetesen nem csak a saját, hanem a többi független közvéleménykutatónak a hasonló eredményeit is megalapozottnak találod, ismered a saját módszereiteket, nyilván többé-kevésbé a többiekét is. Mit feltételezel a kormány közeliekről, hogy nekik is ugyanezek az eredményeik vannak, hiszen máskülönben nem kapcsolt volna át hisztérikus fokozatba a Fidesz, illetve Orbán kampány, de mégis azt parancsolják rájuk, hogy hozzatok ki egy pontosan ellenkező eredményt, mert tartanunk kell a lelket a közvéleményben?
Hát ugye itt ezeknek a idézőjeles kutatóintézeteknek, akik semmiből előjöttek, még a módszertanát se látjuk, tehát nem tudom, hogy kik ők, mik ők, az, hogy most a Schmidt-Mária féle intézet, ugye, ami nem erre jött létre, hirtelen a 21. századi intézet is hirtelen közvéleménykutatást is folytat, hogy mondjam, azért az egy sajátos értelmezés. Én itt a nézőpontról tudok beszélni, az ugye a múltját...
Hát az egyrészt régi, másrészt a vezetőjével te többször szoktál vitatkozni, beszélgetni.
Így van, Láz Ágostonnal mi időnként ilyen Muppet Show-szerűen szerepelünk a magyar média különböző felületein. Most Ágostonnál azt látom, hogy ők egy más dolgot csinálnak. Tehát ő azt mondja, és ezt én, hogy mondjam, el tudom fogadni, csak ez nem közvéleménykutatás, hogy ők megbecsülik az eredményt. Tehát ők azt csinálják, hogy ők megnézik, hogy a bizonytalanok hogyan szavaznak, arra nekik van módszertanilag egy megoldásuk, vagy szavazhatnak. Tehát ők nem a pillanatfelvételt készítenek, hanem megbecsülik a választás eredményét. Tehát azt csinálják, amit az előbb én próbáltam megmondani. De ez nem közvéleménykutatás, ez egy másik történet. Ez egy elemzői munka, aminek lehet alapja egy kutatás, de a kutatást kiegészíték egy olyan módszertanilag, hát legalábbis számomra képlékeny, de lehetséges modellel, ami alapján ők megmondják, hogy azok kire szavaznának, akik azt mondják, hogy ők nem szavaznának. Na most én számomra mondom, ez egy másik tudományág, ez egy másik történet. Tehát a nézőpont különbségének legalább látok valamiféle, hogy mondjam, szakmailag, ha nem is számomra nem elfogadható, de létező magyarázatát. Ha arra tesz az ember kísérletet, ugye, hogy a magyar választók 30-35%-a saját életében nem ment el szavazni, ugye a legmagasabb részvétel 74% volt 2002-ben, én nem gondolom, hogy mindenek ellenére ma ennél magasabb lenne, és miközben persze mi is azt mérünk, hogy biztos pártválasztónak magukat mondók, és a valószínűleg elmenők 88-89-90%-ban vannak, ami biztos, hogy nem lesz így, de azoknak, akik azt mondják, hogy ők nem mennének el szavazni, vagy nem mondják meg, azoknak én nem tudhatom megmondani, hogy ők mit gondolnak. Elemezni elemezhetem ezt. Mondhatom azt, hogy valószínűleg ők ezt gondolhatják. De hát a bizonytalanokról két dolgot tudunk. Egyrészt nem tudjuk, hogy elmennek-e szavazni, az utolsó pillanatban fogják eldönteni vasárnap reggel, másrészt a fülkében, a különböző hatásokra, ezt erre próbáltam meg rámutatni az előbb, hogy kire szavaznak. Tehát őróluk nem nagyon, szerintem nem tudható, vagy legalábbis nem a közvélemény kutatásokban, hanem a becslésekbe, jóslások közé tartadó elemzői munka, az ő szavazói magatartásuk, hogy mondjam, végiggondolása, bemutatása. Ez is lehet egy feladat, de ez nem közvélemény kutatás. Ez a munka, ez a fajta eredmény nem hasonlítható össze azzal, amit a hagyományos értelembe vett, klasszikus értelmet közvénykutatás folytat, amikor azt mondom, hogy most csütörtökön a fölhívok telefonon 1000 embert, a magyar társadalom leképezett olyan összetételének megfelelően, ők azt mondják, hogy biztosan elmennének, és ha elmennének, akkor kire szavaznának. Ezt hívjuk közvénykutatásnak. Lehet elemzői beszélgetéseket folytatni, mi ezt ugye nem kérte, de lefolytattuk most az előzőekben, de ez egy egészen más történet. Uh-huh. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem nagyon hiszem, hogy Orbán más adatokat látna, mint amit mi látunk. Ugye nagyon érdekes volt Orbánnak az elszólása, hogy egyszer látta azt, hogy egy kicsivel vezetett az ellenzék eddig, ugye 2021 őszén, ugye az előválasztások alatt. Én emlékszem azokra a vitákra, akkor a fideszes közvéleménykutató cégekkel, amikor mi mondtuk, hogy egy kicsivel vezet az ellenzék, hogy hát dehogy vezet, mi hazudunk, mi egy összeesküvés elméletek alapján leülünk és megbeszéljük, majd kiderül, hogy maga valahonnan a főnök is ilyen adatokból dolgozott 2021 őszén.
Végül még azt kérdezném meg, hogy összehasonlítva más európai országokkal, ahol talán nincs ilyen eszköze, még ha szeretné is, de nem tud ilyen eszközöket bevetni, mint amiket te Orbán részéről bevethetőnek és bevetetnek látsz, és ezek nagyon sokat fordíthatnak a választás eredményén. Szóval egy normális európai országban 3 hónappal a választás előtt ilyen jelentősnek és tartósnak mondható ellenzéki előny nem igen fordulna meg, hát ha csak valami egészen váratlan tragédia, vagy valamilyen sorsfordító eseményben nem következik, mert akkor az nagyjából megfelel az ottani társadalmi, politikai, közhangulati változásoknak, és azok azt mutatják már itt, mint nálunk egy éve, hogy nagyjából ez a különbség megvan. Ezen ott az ottani viszonyok között nem igen lehet már változtatni. Ez lényegében ott már szinte egy biztos ellenzéki győzelmet jelentene, még akár egy Csehországban is, Magyarországon viszont abszolút különlegesek a viszonyok.
Igen, bár nyilván egy normális polgári demokráciában, akár Csehországot is, vagy Hollandiát, ahol most voltak ugye nemrég választások, lehet mondani, a társadalom valódi megosztottsága, sokfélessége persze egy választáson is megjelenik. Nálunk ugye ez a speciális helyzetben a 15-16 év következtében lényegében ugye két pártira szűkült ez a világ, ami én persze szomorúan látom, miközben értem ennek minden elemét, csak hát nyilván a magyar társadalom legalább olyan sokszínű, mint a holland, ahol ugye a legtöbb szavazatot szerző párt a balliberális
D66.
Ugye, ha jól emlékszem, 26%-ot kapott és nyerte meg a választást. Tehát az egy nagy különbség azért ezekben a polgári demokráciákban, hogy a politikai körkép az valahogy megmutatja a társadalom valódi összetételét. Nálunk ebbe a kényszeres világba, ahol egy párt kiépített egy állampárti diktatúrát, autokrata rendszert, hogy finomabban fogalmazzak, bár nem tudom melyik, hogy finomabban mindegy, amit Orbán részéről látunk, ezt a központosított, egy központú rendszert, ami láthatóan mára már működésképtelenné vált, ebben tényleg azt kell mondanom, hogy élet-halál harcként fogja fel mindenki a politikát, és egy ilyen helyzetben egyébként változhat is a dolog. Ahogy ezt látjuk egyébként a többi kelet-európai országban, hogy változik is, tehát ez nem egy magyar betegség, ha lehet ezt mondanom, hogy egyik pillanatra a másikra átbillenhet ez a történet, csak azért, mert valami olyan történik, ami kiszámíthatatlan, ami előzmény nélküli, ami alapvetően megváltoztathatja a politikához való viszonyukat az embereknek. De azt gondolom a kérdésedre válaszolva, hogy igen, ekkora fölényt, ugye talán Török Gábor fogalmazta meg nagyon karakteresen ezt az utóbbi időben, hozzátéve, hogy majd meglátjuk. Ugye,
hogy nem lenne Török Gábor, ha nem tette igen, volna hozzá.
Ha ennyivel vezet tényleg a Tisza, akkor ez behozhatatlan. Én azt gondolom, hogy ennyivel vezet a Tisza, de hozzáteszem, hogy nem behozhatatlan mindazokért, amit elmondtam. Tehát pontosan azért, mert Magyarországon a választási csalás szerves része az életünknek. Tulajdonképpen tudomásul vesszük azt, hogy a Fidesz 100 milliárdos nagyságrendre költ közpénzt a saját politikai kampányára. Miközben a másik oldalon ennek a töredéke, az ezred része áll rendelkezésre. Na most gondoljuk ezt végig, hogy ez mit jelent a valóságban, hogy milyen iszonyatosan, hogy mondjam, elszántnak kell lenni annak az aktivistának, annak a politikát felvállaló, akár most újonnan a belépőnek, hogy végigcsinálja ezt a hetsz kampányt, ami bele szemben megy, ezt a gyűlöletet, ami rázudul, azt a bizonytalanságot, hogy mi lesz akkor bele a családjával, ha nem nyer. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan bizonytalansági tényezők, amik egy normális polgári demokráciában, egy nyugati világban, ha szabad ezt mondanom, azért nem lennének így. Nem lenne ekkora kockázat beszállni ebbe a dologba, és sokkal könnyebb lenne természetesen ennek következtében akár ki is száll.
Köszönöm szépen Horn Gábornak, a Republikan Alapítvány kuratóriumi elnökének. Szervusz, minden jót!
Szervusz, viszont hallásra!
Háló, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Hallgatom, parancsoljon.
Én Gerencsér Mónika vagyok, és én is 30 éve Svájcba élek. Végig hallgattam a hölgyet, aki idem Svájcba él. Ő nem, de én bele szeretnék fújni a választásba. Édesanyám 84 éves, és szeretném, ha megérné a rendszerváltást.
És az ön szavaiban is nagyon komoly igazság van, mert akár távol él az ember, akár nem. Biztos, hogy van valami különleges kapcsolata Magyarországgal, még hogyha nem lesz is annak következménye, hogy szavaz ránézve. De miért ne gondolhatná úgy, hogy jó lehet az országnak, hogyha sikerül rendszert váltani?
Amennyit ezek elloptak. A 60 pusztától kezdve, a Tibor Istvánig, a Lőrinckéig, mindent megvettek már. Anyukám elmondja nekem, hogy minden nap, amikor elmegy a boltba vásárolni, állandóan drágább az az élelmiszer, amit meg kell neki venni. Én nem tudom, például azok a nyugdíjasok, akik 80-90 ezer forintot kapnak havonta, mit esznek?
Hát igen, nehéz elképzelni, de tényleg borzasztó, és ez nem csak egy-két ember, hanem komoly társadalmi rétegek vannak így.
Én el szeretném mondani azt is, hogy mindig meghallgatom a Zöld Bácsért vezérigazgatójának a videóit. És nagyon sok igazság van abba, hogyha ilyen sok a adó a zöldségre, meg a gyümölcsre, addig nem fognak az emberek egészségesen étkezni. Mit vesznek?
Hát azt, ami olcsó, amit megengedhetnek maguknak.
A fűszer, ilyen por ízű szalámit, meg az, a párizsit, ami már nem is létezik, a külön szalámit, ami régen volt, ami nem is ugyanaz. Ezeket eszik.
Hát igen, sok borzasztót, persze.
Én nemrég voltam otthon, és én olasz tésztát eszek, persze, hogy jó minőségű, nem folyik szét. És anyukám olyan tésztát főzött nekem, hogy szétfolyt a vízbe.
Igen.
A másik, sajnos az Orbánéknak rengeteg pénzük van, ami a lölő pénze, az se az a lő, szerintem csak egy stróman, és rengeteg pénzt. Most például a nyugdíjasoknak 13., 14. havi nyugdíj. És akkor, mint amit a kárpátaljai hölgy mondott, hát Orbán megadta nekünk a kettős állampolgárságot. Hát ezért ő az Isten. Aztán majd most a nyugdíjasok. Anyukám már nem beszél senkivel, mert elmondta, hogy a szomszéd fideszes, még pénzt is küldött Orbánnak a szavazásra. Tehát annyira sok agymosott ember van Magyarországon. Én néha meg szoktam nézni a Dunán az M1 TV híradót. Azt, amit ők hallgatnak, az iszonyú. Hát persze, hogy elhiszik, hogy jön a háború, meg jönnek a migránsok, akik megerőszakolnak. Ezt hallgatják.
Hát sajnos, így van. De éppen ez az a nagy erő, ami a Fidesz kezében van, az a rengeteg eszköz, pénz, paripa, fegyver, minden náluk van.
Én nagyon szeretném, ha Atisza nyerne, és a kis pártok vegyék már észre, hogy most teljesen mindegy, hogy tetszik, vagy nem tetszik. A Tisza egy olyan programot készített elő, meg a kis Tisza-szigetek. Én például benne vagyok a svájci Tisza-szigetben, és örülök, hogy van ilyen. És csak nyerjének. És ezt szeretném, ha anyukám megnyerni.
Igen, aki ezt megérni.
Aki most hallgat.
Örülök, hogy ezek szerint figyel önre, és akkor bízunk benne, hogy igen, meg is fogja érni, és lesz mit megérnie, lesz. Lesz miért örülnie, mert ezt a rendszert tényleg el kellene búcsúztatni.
Képzelje, hogy én vettem anyukának 2 internet rádiót, számítógépet, csak azért, mert ez a kormány elvette a frekvenciáját a Budapest
így van.
Mellől hallgatóknak.
Igen. És bizony sokan vannak ilyenek, akik kénytelenek voltak átállni erre, még akkor is, hogyha ez pénzbe került, még akkor is, hogyha elsőre ez nehezebbnek látszott, mint kinyitni a rádiót. És mégis megtették. Hát így van. Köszönöm csak szépen.
Reméljük, hogy azok a választók, akik még nem tudják, hogy jobbra vagy balra szavazzanak, hogy a mi oldalunkon vannak.
Akár Svájcból is támogatva a szavazatukkal. Köszönöm szépen, hogy hívott, reméljük, hogy igaz lesz.
Köszönöm szépen, Bolgár úr.
Viszont hallásra, jó egészséget.
Viszont hallásra.
Háló, jó estét kívánok.
Jó estét kívánok, Kolozsvári László vagyok, a műsorban vagyok.
Igen.
Köszönöm szépen. A közvéleménykutatások kapcsán szeretnék feltenni egy kérdést. Ugye most kijött az Ideálnak is Mediánnak, és az Ideálnak elolvastam a módszertanának a rövidített változatát, ahol is azt írják, hogy online adatfelvétel történt. És ezzel kapcsolatban lenne egy felvetésem, hogy hát sajnos van egy olyan feltételezésem, hogy a Magyarországon sajnos lehet több százezer olyan állampolgár, aki nem igazán fér hozzá internethez, itt gondolok idősebb polgárokra, olyan szegregátumokban élőkre, és tudjuk, hogy ezekben a társadalmi rétegekben általában erősebb jelenleg a Fidesz. Hogy vajon ezek a közvéleménykutatók ezt figyelembe veszik-e, hogyha jogos ez a feltételezésem, hogy mennyire lehet az egész országra tényleg reprezentatívnak venni ezeket a felméréseket, hogyha online történik csak a felvétel.
Igen, én feltételezem, hogy figyelembe veszik, hiszen ők is tisztában vannak ezzel. Még akkor is, hogyha gyakorlatilag ez az online elérés ma már Magyarországon szinte 100%-os, de ez nem azt jelenti, hogy attól, hogy van, ezt még aktívan használják is, pláne egy ilyen közvéleménykutatásban való részvételre. Tehát biztos vannak sokan olyanok, akiknek van véleménye, de egy ilyenfajta véleménykérésben nem vesznek részt, még ha technikailag lehet is. Feltételezem, hogy valamilyen módon megpróbálják ezt kicsit szűrni, kicsit valamivel kiegyenlíteni, de hát ott van mégiscsak az a nem egy oldalúság, de egy kis torzítás, hogy nem ugyanaz, mintha személyesen vennék fel az adatokat, nem is ugyanaz, mintha telefonon, hiszen a telefont már gyakorlatilag mindenki, a 98 éves is fölveszi. Feltételezem, hogy próbálnak valamilyen kiegyenlítő mechanizmusokat találni, hogy ne legyen ez torzító erejű. Az eredményeik viszont nagyjából egyeznek azokéival, akik más módszerrel, tehát nem online, vagy nem elsősorban online módszerekkel dolgoznak.
Értem, köszönöm szépen.
De ettől még, csak egy, miután van még 2 percünk, akkor ezt végig beszélhetjük, de ettől még tényleg egy kérdés ez, mint ahogy igen, akár az is az lehet, hogy korábban ezt még 10 évvel ezelőtt nagyjából személyes, vagy 10-15 évvel ezelőtt személyes volt a megkeresés. Lehet, hogy ma ez visszaütne, hogy talán nem szeretik azt, hogy becsönget, bekopog, személyesen kérdezi, ismeri a nevemet, tudja, hol lakom, lehet, hogy ma ettől jobban tartanának, pedig az nagyon is valóságos, reális lenne.
Igen, én úgy gondolom, hogy ezt statisztikai módszerekkel nehéz kiküszöbölni, hiszen nem tudhatják azt az adatot, akik nem érhetőek el online, csak kis kérdező biztossal, vagy valamilyen más módszerrel, telefonnal kiegészítve, vagy ilyesmi. Szóval én ezt egy hiányosságnak gondolom, bár nem vagyok statisztikus.
Hát nyilván van olyan a mintában, aki kis településen él, de mégis online elérhető, és megfelel annak az életkori, meg társadalmi státuszú elvárásnak, hogy na, ebben az 1000 fős mintában ilyen feltétlenül legyen. De még akkor is, hogyha legkisebb településen mondjuk csak 8 általánost végez, de hajlandó részt venni egy ilyen online felmérésben, attól ő már egy fokkal aktívabb, mint az, aki ugyancsak kis településen 8 általánost végzett csak, vagy az se, de nem alkalmas arra, és nem is képes arra, hogy ilyenben részt vegyen. És akkor már megint egy picit torzít, hiszen ezek szerint egy felkészültebb, még ha formálisan nem is, de mégis csak egy közéletre inkább felkészült embernek a véleményét kérdezik ki.
Igen, igen.
Na hát nehéz dolog ez, de a lényeg az, hogy ez csak a jelen állapotot mutatja, hogy Horn Gábor többször figyelmeztetett rá, hogy mi lesz még a következő 3 hónapban, meg azon a napon, hát ezt még nem tudjuk. Jó sok nem vagyunk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Erdei Tünde, Kelecsényi Krisztina és Studer Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.